Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, péntek van, ez a Fintech világa. Itt van Szuppán Marci a Peak-től, és itt van Polecsák Johan, ő a vendégünk, a szakértőnk, a Quantás alapítója. Lopd el most, tört föl később, kvantum kriptográfiai átállás. Nem tudom, ezekről mindről beszéltek-e, honnan kezdjünk, Marci?
Hát de csináltunk egy olyan adást, hogy mondunk ilyen szavakat, külföldi szavakat. Tehát én azt gondolom, hogy indulhatunk az elejéről. Egyrészt én olyan kíváncsi lennék arra a hallgató nevében is, hogy indult az egész Quant sztori, és mire jött létre. Meg én azt is gondolom, hogy egy nagyon, nagyon jó kis 20 perc elébe nézünk, mert egy újabb jó use case láthatunk arra, hogy mire lehet a blokklánc technológiát használni, és milyen okos, értelmes projektek vannak ezen a piacon a sok egyéb mellett. Úgyhogy ezért ki is emeltük ezt a témát a blockchain percek tematikus műsorunkban, hogy legyen egy kicsit több idő erre. Aztán meglátjuk, hogy majd hogyan megy ennek a beszélgetésnek a fonala tovább.
Hogy tervezitek, hogy az alapoktól kezdjünk rám való tekintettel, vagy már emelt szinten, Johan, honnan induljunk?
Nem, szerintem nyugodtan mehetünk onnan, ahonnan, amit Marci javasolt, hogy is indult az egész
akkor
dolog,
rajta.
És a nagyon mély szakmaiságban nem fog szándékosan belemenni.
Köszönöm, majd látod, hogyha elvesztettél, látod majd a szemem, hogy megtörik a fény.
Aki András kisétál akar.
Igen, hát az egész az onnan indult, hogy engem is meg kellett győzni. Tehát, hogy ez egy általános igazság ebben az egész témakörben, ha a blockchain részéről beszélünk, ha csak a titkosítás részét vizsgáljuk, tehát a posztkvantum megoldásokat, hogy nagyon kevés szakértő készült arra föl, hogy ez mekkora probléma is valójában. És itt pont ennek a cikknek a kapcsán, hogy lopd el, most tört fel később. Ugye minden olyan szakértő, és ezt a tábort erősítettem én is, tehát ez fontos elmondani, hogy az egész így indult. Alapvetően legyint a problémára, hogy ugye ma még nem tartunk ott, nyilván a mai jelenleg használt kriptográfiai eljárások, mint digitális aláírás, titkosítás, tehát ezekre vonatkozó és érvényben lévő szabványos dolgok, ezek a mai
tudásunk szerint
abszolút megfelelő.
Mert hogy évek óta ezt hallom, meg ebben a műsorban Marcitól is jönnek a szakértők, és persze, ez feltörhetetlen, ez majd biztos így lesz, ez semmi képpen nem megosztható, nem másolható, nem hamisítható. És ha most jól értem, arról van szó, hogy okos szakértők azt mondják, hogy állj, figyelj, mert akár egy évtizeden belül olyan számítógépek önnek van, és bólogatsz, ennek nagyon örülök, tehát jól olvastam, olyan technológia jön, ami meghaladja a mostani tudásunkat. És ezt most már látjuk, hogy közeleg a jéghegy.
Így van, abszolút jól látod, és jól informálódtál benne, és ugye ez egy nagyon nagy törés az emberben, mint szakember, hogy amikor megtanultuk azt, hogy akár egy kulcsmezőn végig számolni egyesével több energiába telne, mint amennyi a napban van, akkor ez biztos, hogy nem lehet majd soha feltörni. De hát nyilván jönnek olyan algoritmusok, az algoritmusok egyébként régóta léteznek, amik a támadásra alkalmasak, és most ott tartunk, hogy megérkezik ezek mellé a hardware is, ami ezeket képes kivitelezni. Ugye ma az egy dolog, hogy teóriában ezek közel 40 éve léteznek, hogy majd ha lesz ilyen gép, akkor talán lehet ilyet csinálni, de most kezdünk odaérni. És amikor ezt fölismerjük, akkor még mindig próbáljuk ugye a saját komfortunkat keresni, de hát azért még mindig van pár év, ugye. De
a menekülő út.
Igen. Csak hát eleve, amikor egy kriptográfus ilyet mond, hogy van még pár év, akkor ugye azt úgy kell tekinteni, hogy az algoritmus eltört. Tehát, hogyha kriptográfiában nem arról beszélünk, hogy 100 000 vagy 1 millió évben lehet mérni a feltörésnek az időintervallumát, akkor az már rég rossz, tehát hogy azokkal az algoritmusokkal már nem célszerű bármit is kezdeni. És ami a valós probléma, ez a lopd el, most tört fel később, hogy jelenleg az egész információs társadalmunk biztonságát adja ezek az algoritmusok, ugye ezek belettek bizonyítva, hogy feltörhetőek lesznek, és rendkívül egyszerű manapság, ez mindig is így volt, ez nem új keletű, a forgalmat rögzíteni. Tehát, hogyha mondjuk ez a rádióadás online is menni fog, gondolom én, akkor ezt nagyon egyszerű, hogyha valaki hallgatja, nyilván ez egy publikus adás, nem feltétlen jó példa, de tegyük fel, hogy ez egy zárt adás lenne, és valaki ezt otthon meghallgatja, és egy hacker nagyon könnyűszerrel föl tudja venni ezt a forgalmat, ami itt a stúdió, és mondjuk a privát hallgatógépe között zajlik. Ez alapvetően nem probléma, hiszen helyben vannak a mai titkosítási eljárások, a hacker nem tud vele ma mit kezdeni. viszont amikor megjönnek ezek a számítógépek, akkor a jelenleg használt kulcscsere mechanizmusokat vissza tudja fejteni, és meg fogja tudni hallgatni.
Tehát most bezsákol, és majd akkor adja el, meg akkor használja, amikor meg lesz hozzá kulcs.
Így van, abszolút. Tehát ugye és érezhető is az, hogy ez még nagyobb veszély, mint amit sejthetünk, hiszen ezt a jövőben már nem tudjuk kivédeni. Tehát konkrétan az átállás most kell elkezdeni, nem kell megvárni azt a pár évet, mire itt van a gép, mert akkor már rég késő lesz.
Nagyon klassz, hogy te ilyen szerény vagy, mert már kétszer kérdeztük, hogy akkor Quantstory az micsoda, de akkor végig te ezek a szakértőkkel értesz egyet, és azt mondod, hogy most kell, és akkor erre kell szakosodni, hogy ebben segíts akár másoknak, ugye?
Így van. Tehát, hogy... Amíg, és akkor, hogyha jobban belemegyünk egy kicsit, akkor ezeket a rendszereket, tehát most, hogyha hoztuk a rádiót példának, de ez lehetne egy bank is, ezek ugye ezek mind centralizált intézmények. Tehát dönthetünk úgy, hogy holnaptól egy másik titkosítási eljárást, digitális aláírási eljárást bevezetünk, ami ezeknek a kihívásoknak ugye meg tud felelni. Viszont a blockchain része, nem tudom, hogy blockchainről mennyi információ van meg, ugye ezek teljesen decentralizáltan szervezett rendszerek.
Hát ez a egyik nagy vonzereje, ugye?
Igen, így van, és ugye itt fordul egy kicsit meg a dolog, hogy oké, és mi történik, hogyha baj van. Tehát ugye itt nem tudunk egy gombot megnyomni és átpattintani, és holnaptól mindenki kvantumbiztos aláírásokkal dolgozik, hiszen ugye nincs centrális döntéshozatal, tehát ki fogja mondani azt, hogy mikor, hogy fog mindenki átállni, ha nem áll mindenki át, akkor úgynevezett fork következik be, tehát ketté ágazik a rendszer, nem lesz konszenzus, tehát rendkívül nehéz ilyen disztribútált rendszereket lecserélni, és ez csak a probléma egyik része. Tehát hogyha ez a másik dolog, amit nagyon sok fél szakértőtől hallani, hogy majd, ha ez valóban probléma lesz, akkor...
Majd akkor megoldjuk,
és egyébként vannak is ezeknek az algoritmusoknak nyílt forráskódú implementáció, és hogy akkor azt milyen szépen beleforgatják majd a Bitcoinba, Ethereumba, ezekbe a közismert blokkláncokba, és akkor a probléma megszűnik. És ugye akkor felmerül a kérdés, hogy oké, de attól, hogy beleforgatjuk, attól még úgy is kell aláírni, tehát hogy győzzük meg az embereket, hogy így kell aláírni. Mi van azokkal az emberekkel, akik hiába a saját tárcájuk már elhagyták a kulcsukat, és rengeteg vagyon van benne. Ezek ugye mind feltörhetőek, és a piacra önthetőek lesznek. Tehát végtelen megoldatlan probléma van, és ezek sajnos olyan problémák, amit én sem tudnék megoldani, tehát mi csak hívjuk magunkat szerencsésnek, hogy nulláról mi úgy tudunk indulni, hogy posztkvantum aláírási sémát is beleintegráltunk a rendszerbe, hogyha nekem most az lenne a feladatom, hogy már egy futóláncot migráljak át posztkvantum algokra, az arra nem lenne megoldásom.
Tehát most a késő jövők előnye, ugye ezen a közgazdaságban, ugye? De most, most ez történik.
Ez konkrétan ugye?
Hát illetve egy nagyon izgalmas helyzet, hogy végre megjelenik egy, nem azért, mert hogy drukkolunk a blokklánc technológia ellen, de hogy végre megjelenik egy valós hátrány a centralizált rendszerekhez képest, mert ahogy ugye beszélgettünk róla, egy centralizált rendszer esetében egy bank azt tudja mondani, hogy akkor holnap átállok. Persze, ha megvan a technológia, meg nyilván ez kell azért háttér, de hogyha megvan a technológia, akkor egy döntés kérdése. Itt meg nagyon sok végpont döntésének a kérdése. Tehát van egy előnye a centralizált rendszereknek ilyen módon. Az más kérdés, hogy a centralizált rendszereknek a vezetői nem nagyon akarják ezt a problémát felismerni. Tehát ahogy itt beszélgettünk adás előtt egy pár alkalommal erről a témáról.
Ez pont úgy van, mint annak idején a bankok meg a fintekek voltak, nem? 10 évvel ezelőtt. Ugyanez volt van egy ilyen tagadás. Hát
úgy,
más,
igen,
ilyen
csak, csak akkor sokkal könnyebb dolga volt a fintekeknek. Most nincs sokkal.
Nincs bizonyíték még, ugye? Tehát nincs arra bizonyíték, hogy ez a veszély ennyire valós?
De van.
Hát akkor
ezt én úgy mondanám, hogy ez egy olyan időzített bomba, ami biztos, hogy fel fog robbanni a nagyon, nagyon közeli jövőben. Most, hogyha ilyen, nem tudom, ilyen történelmi távlatokban nézünk, akkor mondhatjuk, hogy a nagyon közeli jövőben, nem? Tehát, hogy ez ilyen...
Abszolút.
Évek hát, kérdésem.
Ez a másik, igen, amiről nagyon sok félszakértővel lehet.
Vannak a félvezetők, meg a félszakértők, ez jó, igen.
Igen, hogy akkor arról beszélgettünk, hogy ez a gép ez jövőre jön, 2 év múlva, 5 vagy 10 év múlva, de van pár dolog, amit nagyon fontos látni, és úgymond a sorok között olvasni. Tehát, hogyha nekem lenne, most nyilván nem magánszemélyként, hanem beszéljünk egy állam nevében, bármilyen meghatározó entitás nevében, hogy egy dolgot nem csinálnék, nem dicsekednék vele, hogy nekem ez kész van, és bent van a fiókba, és a mai standardeknek a nagy részét törni tudunk, ugye? Tehát, hogy ez sose kerülne felszínre. Tehát csak arról tudunk beszélgetni, hogy kereskedelmi forgalomban, amit látunk, hogy a Google bejelentette a kvantum
felszínen van, ami látjuk, hogy jó volt a jéghegy az előbb.
Így van, tehát, hogy az IBM-nek jön egy olyan gépe jövő utánra, ami képes lehet, de ugye ez mind az, amit láthatunk. Tehát nyilván azzal kell foglalkozni, amit nem láthatunk. Akkor nemrégiben a Fehérház tett közzé egy hivatalos közleményt, hogy 180 napja van az amerikai nemzetbiztonsági hivatalnak, hogy a posztkvantum algoritmusokat identifikálja, azonosítsa, amit használni fognak, és kezdjék meg a migrációt. Tehát ezeket a jeleket azért olvasni kéne, nem, megint csak nem arról vitatkozva, hogy a jelenlegi sérülékeny algoritmusoknak hány éve van hátra. Tehát szerintem senkit nem szabadna, hogy ez érdekelje, hanem a megoldásokat most kell kezdeni.
Mindent bevezetni. Át kell forgatni? Megint legyetek, kérlek, elnézőek a laikussal, de minden eddig itt kvázi titkosítás most át kell majd erre a nyelvre forgatni?
Van többféle probléma. A blockchain nagyjából érintettük, azt most félretenném egy kicsit. Ugye van a titkosítás, amit mondtam, hogyha ez mondjuk egy privát adás lenne, hogy lehet fölvenni, később kibontani. Ott egész egyszerűen átállunk, hogy holnaptól a kimenő adatokat ilyen módon titkosítjuk, az a holnaptól kimenő adatokat ugye megvédi. De van még egy nagyon érdekes sebezhetőség, ami kicsit átfedésben van a blockchain-nek a sérülékenységi modelljével, azok pedig a digitálisan aláírt dokumentumok. Tehát, hogyha teszem, az van egy tavaly egy hatóság által kiadott és digitálisan hitelesen aláírt bármilyen jegyzőkönyv, szerződés, tehát, hogy bármilyen fontos okirat, akkor azt, amikor kijönnek ezek a gépek, akkor én azt azzal a kulccsal képes leszek aláírni, és igazából bármilyen támadó, akinek ilyen kvantum számítógéphez hozzáférése van. Tehát itt ugye rengeteg dolog felmerül, hogy mert itt egész egyszerűen ugye nem a grafológus vonjuk be, hogy akkor hogy görbül az elbetű, meg, tehát kijön a matek. Tehát az a probléma, hogy annyira exaktan pont ugyanaz az aláírás lesz a hamis dokumentumon is, hogy nem lehet különbséget tenni. Tehát ezzel is kellene foglalkozni, és ez a kérdés is nagyon negligálva van, hogy az összes olyan dokumentumot, ami a korábbi standardekkel aláírásra került az elmúlt x évben valaha, azt most szépen most kellene elkezdeni az összeset mellette még egyszer aláírni posztkvantum.
Mert különben majd ott állunk az ATM előtt, nem vagyok másik témáról, csak egy villan csak egyet. Na most akkor nézzük meg, Marci, hogy ez, hogy te ott vagy a PIK-kel, ez az egész dolog most téged érint-e, hogy érint, te hogyan gondolkozol? Fiatal vagy, okos vagy, lendületes vagy, érintett vagy e tekintetben? Akkor most ez a cunami, ez téged...
Hát így gondolkodok, ahogy mondtad, az utolsó, csak végigvertem, hogy még valami kedvességet fokozom. Még fokozol, de nem. Az, hogy érintettek vagyunk, ebben az egyértelmű. És így kezdtük el ezt a témát boncolgatni, és így kezdtük el ezt vizsgálni. Nyilván a pénzügyi közvetítő rendszernek, amit itt egy pár perccel ezelőtt elmondtam, hogy ez egy előnye a decentralizált rendszerekhez képest, azért mégiscsak nagyon nehéz dolga van, mert mondhatjuk, hogy centralizált rendszerekről van szó. Technológiailag igen, de hogyha megnézzünk aztán egy beszállítói láncot, hogy mondjuk egy banknak, vagy akár nálunk, nem nyilván sokkal rövidebb a beszállítói lánc, de hogyha megnézzünk egy banki beszállítói láncot, simán 100 fölötti beszállító, IT beszállítóról van szó, és most ezek nem a katás alvállalkozók, hanem a konkrét, akár nemzetközi beszállító cég. Tudok olyan magyar bankot, ahol 23 különböző rendszerelemből áll össze a card management system, tehát a kártya rendszere a banknak.
Borzasztóan, ezek mind forró pontok? Azt mondod,
ezek mind azok, mind ahol adat mehet ki, vagy adat jön be, az mind forró pont. Tehát nem csak egy szerződés a leírás, nyilván az egy nagyon lényeges kérdés. Ebben megint csak előnye van egyébként a magyar bankszektornak, mert hogy kézzel van aláírva még a legtöbb dolog. Tehát lehet, hogy mondtad, hogy a későjövők. Később jövőknek az előnye, vagy hogy van.
Akik tulajdonképpen nem ugrották meg most, hogy örültünk, hogy végre digitálisan lehet itt vagyunk, és ugye mennyit verted az asztalt, hogy nem lehet meg, nem.
Lehet, hogy most mondhatja, hogy csettintetek a magunkat, na, mi megmondtuk,
ezt maradunk papír alapon. Afrikában a fintek, mi vagy a pénzügyi megoldás, hogy kimarad egy lépcsőfok, vagy kettő.
Elképzelhető, bízunk benne, hogy az fog megtörténni, hogy kimarad egy lépcső, és nem az lesz erre a konklúzió, hogy jó, hát akkor csináljuk tovább papír alapon fizikai aláírással, ez is
biztos.
Igen. De hogy most viccet félretéve itt, vagy hát nem vicc, ez konkrétan így van. Nem csak a szerződés aláírásnál van itt probléma, tényleg bármilyen olyan, tehát egy ilyen 20x rendszerelemből álló kártyarendszernek minden egyes adatcsere pontja az egy támadási felület, és hát ezek azért kártyatársaság is nagyon büszkék a titkosítási algoritmusaikra, de hát ez messze van ettől a a szintől. Tehát, hogy itt nagyon komoly problémák lehetnek. Nyilván a kártyáknak talán nem feltétlenül a kártya biznisz, ami a legsérülékenyebb, mert van egy lejárati idő, de hogy akár a hitelszerződések, amik hosszabb távúak, akár a számlavezetési szolgáltatás, én ebben a kettőben, meg a személyes adatok egyébként, jelszóvédelem, ugye nagyon sokan ugyanazt a jelszót használják.
Egy, kettő, három, négy,
mert a négy...
A security miatt a négyes is bele
kell tenni. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon izgalmas kérdések. Mi elkezdtük, hogy mondjam, itt a Johannal való beszélgetések felnyitották a szemünket. Elkezdtünk ezen gondolkodni, meg lesz még sok beszélgetés, hogy mit lehet ezzel kezdeni, de hát nem egyszerű a helyzet. Onnantól kezdve, hogy nekünk sem házon belül fejlesztődik minden, van egy csomó beszállítónk. Engem leginkább azt foglalkoztat, hogy ér-e bármit, hogyha a saját rendszereinket...
Ha a leggyengébb láncszemnek nincs bebiztosítva. Igen. Mi most a tanulság akkor? Értem én ezt a kvantum kriptográfiai átállást, most már sokkal jobban, mint 20 percet, de mi most a tanulság?
Amit én kifejezetten üzennék minden CTO-nak, technológusnak, biztonságtechnikai szakértőnek, aki kibervédelemben foglalkozik, hogy nagyon mélyen ássa bele magát ezekbe az eljárásokba. Rengeteg bökkenő van, tehát hogy amin most így végigmentünk, tehát most beszéltünk itt aláírás méretekről, hasonlókról, hogy ezek nyilván sokszorosai a jelenlegi eljárásoknak, tehát nagyon sok mindent ki kell még találni, a mi megoldásunk is például egy keresztaláíráson alapszik, tehát hogy nem lehet szimplán csak kicserélni sem, tehát hogy még a centrális döntéshozatal könnyebbségével bíró intézmények, amiről ugye beszéltünk, tehát most megint csak a blockchain-t félretéve, ott sem lesz ez egyik pillanatra a másikra, tehát ezt nagyon gondosan meg kell tervezni, és ne úgy gondolkozzunk, hogy a jelenlegi szimmetrikus és aszimmetrikus kriptográfiai eljárásoknak van egy post-quantum megfelelő, és akkor azt csak kicseréljük, tehát hogy ez tényleg nagyon pontos tervezést igényel, és ugye a NIST-nek, tehát ez a Nemzetközi Szabványosító Intézménynek a szelekciója is hamarosan zárul, úgyhogy most már tényleg ott vagyunk, hogy elfogyott az összes kifogás arra, hogy legyintsünk, és hogy várjuk a jövőt, úgyhogy mindenkit arra buzdítanék, és arra biztatnék, hogy ássa bele magát a témába, mert tényleg karcoljuk a végét.
Lehetne ez a vége, csak még egy utolsó a csapostól, hogy a kriptok jövőjét tekintve ez az egész, amiről most beszéltetek, vagy beszéltél, ez milyen hatással lehet? Vagy van-e hatással?
Meghatározó hatással. Még nem tudom, hogy mi lesz a kimenetele, de biztos, hogy drasztikus változások jönnek.
Nagyon szépen köszönöm. Fintech világa legközelebb jövő hét pénteken. Az érdekességek, az információk a fintech.hu-n. Szupán Márton Pik, Polecsák Johan Kwan. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.